Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet a szkeptikus Houdinivel és a spiritizmussal. Pontosan dél van, amikor Harry Houdini nyilvánosan felakasztja magát. A pszichiátriai osztály két munkatársa kényszerzubont köt rá, és egy vastag kötélhez köti a bokáját. Ezután egy daru fejjel lefelé a levegőbe húzza. A megkötözött test látszólag tehetetlenül lóg a levegőben a sok ezer bámészkodó feje fölött. A tömeg hirtelen zugni kezd. Houdini vonaglik, rángatózik, rászkodik, és sikerül kiszabadítani a jobb karját. A fogaival oldja ki a csatokat, a pántokat, öveket, és addig tekerkőzik, mint egy hal, amíg a bal karja is előbukkan. Doppergés. Houdini kiszabadult. Az átható tekintetű, kékszemű férfi diadalmasan meglengeti a kényszerzubbont, frenetikus taps tör ki. 106 évvel ezelőtt Harry Houdini, minden idők legnagyobb szabaduló művésze először mutatta be látványos kényszerzubbont trükkjét. 1915. szeptemberében, karriere csúcsán, először Kansas City-ben és Minneapolisban sokkolta öle az embereket. Ősztől aztán az Egyesült Államok többi részét is bejárta. Bárhová ment is, tömegek gyűltek össze, megállt a forgalom. Houdini biztos lehetett abban, hogy a címlapokra kerül. Amerika első szupersztárjává vált. Karrierje során mindent elért, amit el lehetett érni. És ezt ő is tudta. Elértem a határaimat, és úgy tűnik, hogy ez lesz az utolsó mutatványom, mondta az akkor 42 éves férfi 1916. áprilisában a Washington Times reporterének. De a marketing ász Houdini persze folytatta a munkáját. Kérendése nem volt más, mint okos PR-fogás, kacérfüllentés. Az illúzionista egész élete a trükkökön és a megtévesztésen alapult. Haláláig hű maradt önmagához, haláláig megszállottan dolgozott. A klasszikus bűvészről alkotott képpel ellentétben Houdini alacsony volt, ám nagyon izmos. A színpadon elegánsan, frakban és nyakkendőben jelent meg. A legtöbb életrajzíró 1,65 méteresnek adja meg, de a leírások eltérnek egymástól. Az 1997-es Houdini, The Career of Eric Weiss című műben Kenneth Silverman szerző összefoglalja, hogy a riporterek hogyan jellemezték Houdini külsejét a korai karrierje során, idézem. Kissé alulméretezett. Szögletes, élénk vonásai vannak. Simára borotvált, éles, álló, sima arcbőrű férfi, ragyogó kék szemekkel és sűrű, köndör, fekete hajjal. Nekem egyébként, ha a Houdinira gondolok, a szemei, a tekintete. Ugrik be először, nagyon kifejező tekintete, és kicsit talán hipnotikus hatást kelt. Valahogy számomra nagyon hasonlít Lugosi Béláira, aki a legelső Drakulát játszotta. Houdini Budapest 7. kerületében Weissmeyer Samuel rabbi és Steiner Cecília 4. gyerekeként született 1874-ben. A fiú a kis és szokatlan Erik nevet kapta. 4 évesen 1878. július 3-án érkezett meg Amerikába az SS Frazier nevű hajón várandós anyjával és 4 testvérével. A keservesen szegény család egy kisvárosba, Appletonba költözött. Későbbi interjúiban Houdini ezt a város nevezte szülőhelyének. A lelkés amerikai hazafi elhitette a világgal, állítva, hogy 1874. április 6-án született itt, Appletonban. Valódi és hivatalos születési adatai csak 1972-ben a The Houdini Birth Research Committee's Report alapján váltak ismerté a világ számára. A legtöbb ember tehát ezért hiszi, hogy Houdini vérbeli amerikai volt. 1878-ban a család megváltoztatta a nevét, a német Weiss írásmódra, az Erik pedig Erich lett. A család később New Yorkba költözött, ahol aztán véglegesen letelepedtek. A család rettenetes szegénységben élt. Houdini apja egyszerűen képtelen volt eltartani őket, így a gyerekek korán megtanulták, hogy dolgozniuk kell. Erich többféle munkát végzett, hogy segítsen eltartani a családot. Már gyerekként cirkuszt alapított barátaival, ahol trükköket tanult. 9 éves korában 35 centet gyűjtött be első fellépéséért. Kapaszkodj meg, fejjel lefelé a szempilláival szedett fel tűket a földről. 17 évesen Erich elkezdett bűvészként dolgozni, és magának a Harry Houdini nevet adta. Hogy új nevének első része, Harry, tisztelgés volt-e Harry Keller előtt, akit szintén csodált, vagy inkább az Eri becenévből alakította át, ahogyan őt a családja hívta, ez ma már nem tisztázható. A Houdini vezeték nevet azonban nagy példaképe Jean-Eugène Robert Houdin francia bűvész előtt tisztelegve vette fel. Az extra it oda bigyeztve Houdin neve mögé, amivel azt fejezte ki, mint Houdin. Houdini 1891-ben kezdte bűvész karrierét, eleinte kevés sikerrel. Felépett egy sátoros mutatványban, Emil Jarreau erőművésszel, majd 10 centes múzeumokban többfajta kis attrakcióval, sőt egy cirkuszban is, a vadember szerepében. Houdini kezdetben a hagyományos kártyatrükkökre összpontosított. Később cirkuszi előadókkal járt az országot, állítólagos csodatinktúrákat árult. Egy kar nélküli férfi megtanította neki, hogy úgy használja a lábujjait, mintha azok az ujjai lennének. Barátai beszámoltak arról, hogy Houdini minden szabad percét azzal töltötte, hogy a lábával gyakorolja a csomó kibogozását és a cérna tűbefűzését. Hát ez nekem még kézzel sem megy. De nem az én két balkezességem a téma, vissza Houdinihez. 1893-ban, 19 évesen, 3 hetes udvarlás után feleségül vette a német származású Wilhelmine Beatrice Ranát, azaz becenevén Best. Best sok éven át színpadi asszisztensként tevékenykedett, és különösen híres lett a gyors hercseréjéről a dobozba zárt Houdinivel, amely a mai napig a nagy illúzionisták standard repertoárjának része. Houdini a show businessben töltött első évei alatt inkább küszködött is, még Rustin azt fontolgatta, hogy abba hagyja és bűvész iskolát nyit. Végül 1899-ben jött el az áttörés, amikor Martin Beck, Variety impresszárió felfogadta őt egy amerikai és európai turnéra. Beck tanácsára Houdini műsorának központi elemévé tette a szökéseket. Bárhová ment Houdini, a szabaduló művész mindenütt ugyanazzal csavarta az ujja köré a közönségét. Azzal kezdte a műsorát, hogy díjat ajánlott fel annak, aki meg tudja állítani a bilincs királyt. Ezután nyilvánosan megbilincseltette magát, vagy leláncoltatta és bezáratta magát, például a helyi rendőrőrse, hogy rövidebb később, kiszabadulva újra megjelenjen. A fejpészt soha senki nem kapta meg. Még a brit lakatos Nathaniel Hart sem. Ez utóbbi 5 éven át dolgozott egy különleges bilincsen. Nem lehet feltölni őket, hirdette a férfi. De tévedett. Több mint 4000 néző és 100 újságíró volt jelen, amikor Houdini 1904. március 17-én elfogadta a londoni Daily Illustrated Mirror által szervezett kihívást. A szökési kísérlet több mint 1 órán át húzódott, amelynek során Houdini többször is ellenbújt a szellemházából. Ez egy kis paraván volt, amelyet a szökési kísérlet módszerének elrejtésére használtak. Hart 6-szor fordította el a kulcsot a zárban, mégis 70 perc után Houdini szabad volt. Az éjjelzőtől meg a vállán vitte, mint egy győztes gladiátort, és ő sírva újra és újra azt mormolta, hála Istennek. Később Houdini azt nyilatkozta, hogy ez volt élete legnehezebb mutatványa. De lehet, hogy ez az egész csak egy blöff volt. Vajon az asszisztense és felesége Bess egy csó közben csúsztatta oda neki a kulcsot? Mint ahogy állítólag Oroszországban egy mini fűrészt és egy konzervnyitót is. Ott 1903-ban Houdini kiszabadította magát a Carhartt-ből, a hírhet cinklemezekkel bérelt szállító cellából, amelyet a politikai foglyok Szibériába szállításához használtak. Azt állítva, hogyha nem tudta volna kiszabadítani magát, akkor Szibériába kellett volna utaznia, ahol az egyetlen kulcsot őrzik. Az orosz rendőrök a hajukat tépték, a Miklóstát azonban annyira lenyűgözték Houdini természetfelettinek tűnő képességei, hogy személyes bizalmasává akarta tenni. Houdini ezt köszönettel visszautasította, és egyre merészebb mutatványokkal fokozta a teljesítményét. A Scotland Yard-on is bemutatta a bilincsből való szabadulást. Sikerült olyan hatásosan zavarba hozni a rendőrséget, hogy 6 hónapra leszerződtették az Alhambra színházban. Műsora azonnali sikert aratott, a fizetése pedig heti 300 dollárra emelkedett, ami ma úgy 9300 dollárnak felel meg. Beszerzett minden létező zárat és bilincset, és hosszan elemezte a működésüket. Mutatványai gyakran életveszélyesek voltak, ezért Houdini mindig figyelmeztette a nézőket, hogy ne csinálják utána. 1900 és 1920 között Nagy-Britannia szerte különböző színházakban lépett fel, szabaduló számokkal, illúziókkal, kártyatrükkökkel és szabadtéri mutatványokkal. és a világ egyik legjobban fizetett előadó művésze lett. Hollandiában, Németországban, Franciaországban és Oroszországban is turnézott, és széles körben a Bilincs király néven vált ismerté. Houdini minden városban kihívta a helyi rendőröket, hogy bilincsekkel kötözzék le és zárják be a börtönükbe. Sok ilyen szökési kísérlet során először mesztelenre vetközött, ami akkor igencsak botrányos és, valljuk be, izgalmas is volt, és ami csak még jobban vonzotta a nézőket. 1904-ben Houdini visszatért az Egyesült Államokba, és 25 000 dollárért, ami ma úgy 720 000 dollárnak felel meg, vett egy házat a New York-i Harlemben. Az ambíció és a maximalizmus a fiatal erőket a nyomorból a csúcsra repítette. Mindig első akarok lenni, ezért élek, és ezért adom minden erőmet. Ha ezt nem bírom tovább, akkor búcsút akarok mondani az életemnek, mondta egy újságírónak 1910-ben. És még valami. Ha még egy szótárba és a szókincsbe is bekerülsz, akkor elmondhatod magadról, oké, elértem valamit. Ahogy ez Houdinivel is történt. A Funk és a Wagner szótár 1920-as kiadásában szerepel a Houdinize, igen, ami azt jelenti, hogy kiszabadítani, vagy kiszabadítani magunkat fogságból, kötelékből, vagy hasonlóból, például kicsavarodással. Houdini egészen megszállottan edzette a testét, a trükkökre tudatosan készült. A trükkök legtöbbét egyébként saját maga találta ki. Játszott a pánikkal, a halálfélelemmel, a törések, sebek és egyéb sérülések, a fizikai fájdalmak tűrése mindennapjai részei voltak. Fürdőkádban edzette magát, hogy a lélegzetét akár 4 percig is vissza tudja tartani. Ahogy említettem, a lábujjaival csomót tudott kötni, és megtanult tárgyakat egyben lenyelni. És itt megemlítenék néhány extravagáns trükköt, amelyek a világ hírnevet és végül is a halhatatlanságot hozták meg Houdininek. Houdini egyik világhírű, nem szabadulásos, színpadi illúzióját a New York-i Hippodrome-ban mutatta be, amikor egy kifejlett elefántot tüntetett el a színpadról. 1908-ban bemutatta saját mutatványát, a teljes kannás szökést. Ebben a mutatványban Houdinit megbilincselték, és egy túlméretezett, vízzel teli teljes kannába zárták, ami aztán egy függő mögé került. A mutatvány részeként Houdini felkérte a közönség tagjait, hogy tartsák vele együtt vissza a lélegzetüket, amíg ő a dobozban van. A szökést drámai plakátokkal reklámozták, amelyek azt hirdették, hogy a kudarc fulladásos halált jelent, és ez szenzációnak bizonyult. Houdini hamarosan úgy nehezítette a szökést, hogy a teljes kannát egy faládába zárta, leláncolta vagy lakattal zárta. Ma a Houdini által használt teljes kanna és a fedélzeti láda az Amerikai Bűvész Múzeumban található. 1911-ben Houdini az angliai Chathamben egy időzített gyújtózsinórral felszerelt, töltött ágyú csöve elé kötette magát. Egy évvel később, 1912 körül az utánzók nagy száma arra késztette Houdinit, hogy a teljes kannás mutatványát a kínai vízi kínzócellával helyettesítse. Ennél a szökésnél Houdini lábait egy kalodába zárták, és fejjel lefelé egy vízzel teli tartályba engedték. Houdini majdnem 4 percig tartotta vissza a lélegzetét. A mahagón és fém cellának üvegoldalai voltak, amelyeken keresztül a közönség jól láthatta őt. Az eredeti cellát egyébként Angliában építették, ahol Houdini először mutatta be a szökést egy személyes közönség előtt egyfajta egy felvonásos színdarab részeként, amelyet Houdini fejjel lefelé címmel adott elő. Ez azért történt, hogy szerzői jogot szerezzen a mutatványra, és így legyen alapja beperelni az utánzókat, ami sikerült is neki. Bár a szökést a kínai vízi kínzócella, vagy a vízi kínzócella néven hirdeték, Houdini mindig upside down-ként, vagy USD-ként hivatkozott rá. A USD első nyilvános előadása a berlini Circus Busch-ban volt 1912. szeptember 21-én. Houdini 1926-ban bekövetkezett haláláig folytatta ezt a szabadulást. Egyik legnépszerűbb úgymond reklámfogása az volt, hogy egy szabályszerű kényszerzubbonyba sziaszta magát, és a bokájánál fogva egy magas épületről vagy darúról lógott le. Ezután az összegyűlt tömeg szemmelátára szökött meg. Ő sok esetben több 10 000 bámészkodót vonzott, akik miatt esetleg a város forgalma megállt. Houdini néha úgy biztosította a sajtó visszhangot, nagyon okosan, hogy a szökés egy helyi újság irodaházából hajtotta végre. New Yorkban Houdini a felfüggesztett kényszerzubbonyból való szabadulást egy olyan daruról hajtotta végre, amelyet a metró építéséhez használtak. Miután a testét a levegőbe dobta, kiszabadult a kényszerzubbonyból. Attól kezdve, hogy a daru felemelte a levegőbe, egészen addig, amíg a kényszerzubbony teljesen lekerült róla, 2 perc 37 másodperc telt el. És létezik egy filmfelvétel Houdiniről, amint ezt a szökést végrehajtja. Egy másik őrült mutatványa volt, hogy egy leszögezett és megkötözött ládából menekült ki, miután azt a vízbe dugták. A szökést először 1912. július 7-én hajtotta végre a New Yorki East River folyón. A rendőrség megtiltotta neki, hogy az egyik mólót használja, ezért felbérelt egy vontatóhajót és meghívta a sajtót a fedélzetre. Houdinit bilincsekbe és lábvasakba zárták, leszögelték a ládát kötéllel és 200 kg ólommal terhelték meg. Ezután a ládát beleeresztették a vízbe. A férfi 57 másodperc alatt szabadult ki. A ládát a felszínre húzták, és megállapították, hogy még mindig sértetlen a bilincsekkel együtt. Houdini egyik legőrültebb mutatványa az élve eltemetve volt, aminek több variációja is volt, és engem már most ver a víz, pedig csak elmesélem, hogy mit is csinált. Az első 1915-ben a kaliforniai Santa Ana közelében történt, és majdnem az életébe került. Houdinit koporsó nélkül temették el egy 6 láb mély földgödörbe, tehát körülbelül 180 centire. Ebben a mutatványban tényleg majdnem bele is halt. A trükk rettenetesen megerőltető volt. Ő kimerült és pánikbe esett, miközben megpróbálta felszínre törni. Amikor a kezét végül kidugta a földből, eszméletét vesztette, és segítőiknek kellett kihúzniuk a sírból. Houdini azt írt a naplójában, hogy a menekülés nagyon veszélyes volt, és hogy a föld súlya gyilkos. Nagyon ne felejtsük el, olyan 2 tonna lehetett. Houdini második variációja erre az élve eltemetetése egyfajta állóképességi próba volt, aminek a célja az idézőjelben misztikus egyiptomi előadó művész Rahman Bey leleplezése volt, aki azt állította, hogy természetfeletti erőkkel képes 1 órán keresztül egy lezárt koposóban maradni. Houdini 1926. augusztus 5-én felülmúlta Beyt, amikor 1,5 órán át maradt egy lezárt koporsóban, amely a New York-i Hotel Sheraton úszómedencében volt elmerítve. Houdini állította, hogy nem használt semmilyen trükköt vagy természetfeletti erőt a mutatványához, csupán csak ellenőrzött légzést. Harry Houdini rendkívül sokoldalú volt. Amikor az epizódon dolgoztam, alig akartam elhinni, hogy mennyi mindent csinált életében. Egyáltalán hogyan férhetett bele ennyi minden egy ilyen rövid életbe? Hogy miről beszélek, következzen néhány mellékvágány Houdini életéből. Filmes karrier. Kevesen tudják, de saját filmstúdiója volt. Houdini rövid némafilmes karrierje az 1919-es The Master Mystery, a Mester Rejtély című kalandfilmmel kezdődött, amelyben egy beépített ügynököt alakított, aki menekülési képességét használva meghiúsítja a bűnözők terveit. A sorozat kassza siker lett. Ma már úgy emlékeznek rá, mint az első filmre, amelyben robot szerepelt. És a bűvész még 2 filmben szerepelt, mielőtt saját stúdiót alapított volna. Houdini Picture Corporation néven. 2 filmet készített a cég számára, de sajnos egyik sem jött be a nézőknél, a kritikusok pedig kigúnyolták mesterkélt színészi képességeit. Miután személyes vagyonának egy nagy részét elveszítette, 1923-ban végleg kiszállt a filmiparból. A repülés úttörője és vakmerő pilóta. Houdinit lenyűgözte a repülés. Vásárolt egy francia Voisin 2 fedelő repülőgépet úgy 5000 dollárért, ami ma úgy 138 ezer dollárnak felel meg. Felfogadott egy főállású szerelőt. Ugyan egyszer lezuhan, de 1909. november 26-án a németországi Hamburgban végrehajtotta az első sikeres repülését. A következő évben Houdini Ausztráliában turnézott, magával vitte a repülőgépet is, és 1910. március 18-án másodikként repült Ausztrália felett. 3 repülést hajtott végre Melbourne közelében, ám az újságok tévesen elsőnek jelentették őt be. Egy És végül, sokak számára talán a legmeglepőbb, de hatalmas célja volt a spiritiszták megcáfolása. És mielőtt lekanyarodnánk a történetnek erre a hihetetlenül érdekes útjára, muszáj még két dolgot közbe szúrnom, hogy logikus maradjon a történet. 1. Houdini soha nem állította magáról, hogy természetfeletti erőkkel rendelkezik, sőt, trükkökről beszélt. Trükkökről, amelyek veszélyesek voltak, látványosak, de trükkök maradtak. Pályafutása során Houdini bűvész testvériség számára írt könyveiben elmagyarázta néhány trükkjét. A Handcuffed Secrets 1909-es könyvében például elárulta, hogy számos zárat és bilincset megfelelően alkalmazott erővel, másokat cipőfűzővel lehetett kinyitni. Máskor elrejtett lakat, párcikákat vagy kulcsokat hordott magánál. Amikor kötéllel vagy kényszerzú bonnyal kötözték meg, úgy nyert mozgásteret, hogy kihúzta magát, hogy vállait kifeszítette és mellkasát kidomborította, karét pedig kissé eltartotta a testétől. És 2. Houdini rajongásig szerette anyját. Hihetetlenül mélyen. Az anya hatalmas szerepet játszott életében. Amikor Harry csillaga felmenőben volt és egyre többet keresett, vásárolt anyjának egy ruhát, amelyet állítólag Victoria királynőnek készítettek. Ezután nagyszabású fogadást rendezett, ahol édesanyja ebben a ruhában jelent meg a meghívottak előtt. Houdini elmondása szerint ez volt élete legboldogabb napja. Harry sok ezer ember előtt lépett fel nap mint nap, híresek és gazdagok előtt, de naplójában mégis olyan fejezéseket találhatunk, mint például, amikor 1907-ben Rochesterben filmre vették Houdini első bilincses hídugrását. Az ugrás után Houdini büszkén írta a naplójában: "Mom saw me jump." Anya látott ugrani. 1917. július 17-én Harry anyja, Cecilia Weiss meghalt. Houdini elájult a hír hallatán, miután Svédországban a királyi családnak tartott előadást. Anya halálakor Harry mély depresszióba zuhant. Anya sírkövére csak ezt íratta: "Anya." Anya halálakor talán megpattant benne valami, és elkezdődött egy harc, ami haláláig tartott. Harry szenvedett, képtelen volt elviselni a gyászt, és kétségbeesésében figyelme azok felé fordult, akik azt bizonygatták, hogy fel tudják venni a kapcsolatot túlvilággal, hogy beszélni tudnak a halottakkal. "Édesanyja halála," idézem, "olyan sok volt, amiből nem hiszem, hogy a felépülés lehetséges." Houdini az anya halála után 3 hónapra Dél-Franciaországba utazott Bessel, ahol morbid érdeklődés mutatott egy öngyilkosok temetője iránt. Emellett ebben az időben általánosságban sokszor járt a temetőkben. Houdini érdeklődése és hozzáállása a spiritizmus iránt egészen a gyerekkorára nyúlik vissza. Houdini és Conan Doyle című kitűnő könyvben Christopher Sanford leírja, hogy Houdini 11 éves korában részt vett egy sor szeánszon, ahol megpróbált kommunikálni az akkor nemrég elhunyt féltestvérével, Hermannel. Később, amikor az apja meghalt, Houdini eladta az óráját, hogy részt vehessen egy hivatásos látnoki találkozón Weiss rabbival. De már ebben a fiatal korban is érezte a fiú, akiből később Houdini lett, hogy mindez csalás. Valószínű, hogy ezek az élmények voltak pszichológiai táptalajai a csaló médiumokkal szembeni későbbi ellenséges magatartásának. 10 éves korában Houdini és barátja Joseph Rinn szeánszokra jártak és kiszimatolták a médiumok módszereit. És Houdini gyűjtötte a spiritizmusról szóló könyveket, és végül egy nagy könyvtárat halmozott fel a témában. Houdini a következő években több 100 szeánszon vett részt, de az édesanyjával való kapcsolatfelvétel iránti vágya hamarosan dühbe fordult a nyilvánvaló és sok esetben szemtelen és primitív csalások miatt, amelyekkel találkozott. Felháborította, hogy a közönséget gátlástalan médiumok verik át, amelyek tehetsége szerinte semmivel sem természetfelettibb, mint a becsületes mágusoké. Idővel a megszáfolt trükkök és a lelepezett spiritiszták növekvő számával a kétségbeesés dühbe fordult át. Egyre kevesebb türelmet tanúsított azok iránt, akik azt állították, hogy természetfeletti erők birtokában vannak. Houdini nyitott volt, és nyitott is maradt. Bevallotta, hogy hinni akart. Arra törekedett, hogy megtudja, vajon valós-e az a lehetőség, hogy az ember kommunikálhat a halottakkal. Találkozott korának összes híres és kevésbé híres médiumával, hogy letesztelje ezt a megfoghatatlan elképzelést. "Örömmel fogadnám el a spiritizmust, ha be tudná bizonyítani az állításait, de nem vagyok hajlandó becsapni magam az úgynevezett médiumoknak nevezett csaló szélhámosoktól," hangoztatta Houdini. A spiritizmus, Houdini szerint, egy olyan vallás volt, amelyet a szeretteiket elvesztők gyásza táplált. Az 1920-as évektől kezdődően tehát második karriere során hivatásos szkeptikusként leplezett le médiumokat, gondolatolvasókat és más spiritisztákat, akik azt állították, hogy képesek kapcsolatba lépni az elhunytakkal. Haláláig Houdini 14 megbízható barátjával kötött szerződést, hogy haláluk után kapcsolatba lépnek vele, ha képesek rá, de egyikük sem tette meg soha. Titkos készfogásokat találtak ki, amelyeket egyetlen médium sem reprodukált. Houdini rendelkezésére állt azoknak az embereknek a tanúvallomása, akik bűvészeknek és médiumoknak készítettek és szállítottak kellékeket. Mégis több megfigyelési kísérletre, jellemzően háromra volt szüksége ahhoz, hogy megállapítsa, hogyan hajtották végre a médiumok a mutatványaikat. Elismert azonban egy fontos kikötést. A médiumok minden mutatványát lehetetlen felderíteni és lemásolni, nem azért, mert ezek a mutatványok valódiak, hanem azért, mert a pillanat hevében egy különleges körülmény kihasználva hajtják végre őket. És néha ezeket a körülményeket nem lehet újraalkotni. A mágus gyakran vett részt szeánszokban, álszakált és álbajuszt vagy más álcát viselve, hogy jobban megfigyelhesse, anélkül, hogy észrevennék őt. Amikor elegendő bizonyítékot gyűjtött össze a leleplezéshez, felugrott, letépte az áruháját, és azt kiáltotta, én vagyok Houdini, maga pedig egy csaló. Houdini azt is bemutatta, hogyan tud egy fotós hamis, idézőjelben szellemfotókat készíteni, amelyek a halottak megjelenését akarták dokumentálni. Egy ilyen fotót is posztoltam az Instagram oldalamon, ahol Houdini Abraham Lincoln-nal látható egy képen. Ha érdekel, keresse az a Tagito podcastra. Houdini bűvész képzettsége lehetővé tette számára, hogy leleplezze azokat a csalókat, akik sikeresen átvettek sok tudóst és akadémikust. Tagja volt a Scientific American nevű bizottságnak, amely 2500 dolláros jutalmat ajánlott fel annak a médiumnak, aki teszt körülmények között meggyőzi a tudósokból és újságírókból álló bizottságot természetfeletti képességeinek hitelességéről. Egyik spiritista vagy médium sem volt képes erre, a díjat soha nem ítélték oda senkinek. Ahogy idézőjelben szellemírtóként egyre nagyobb hírnévre tett szert, Houdini áruhában egy riporter és egy rendőrtiszt kísérletében vett részt a szeánszokon. Talán a leghíresebb médium, akit megcáfolt, Mina Crandon, más néven Marjorie volt. A nekromanta Mina Crandon azért vette célba, mert világszerte intellektuális személyek is sorra csatlakoztak miatta a spiritizmushoz. Marjorie, aki természetfeletti művoltának bizonyítékaként asztalokat lebegtetett, és állítólag minden testüregéből gomolygó ektoplazmát eresztett ki, kedves egészségére, ami egyébként egyfajta fehéres kísértetés anyag volt, amely Crandon kimonójának réseiből szivárgott elő. Bocs, de lelövöm a poént, a későbbiekben többen is megvizsgálták az ektoplazmás fényképeket, és megállapították, hogy ez az ektoplazma gyanúsan hasonlít az állati tüdőszövetre. Egy olyan anyagra, amelyet a férje, Dr. Crandon a bostoni kórházban végzett munkája során igencsak egyszerűen beszerezhetett. Mina Crandon második házasságában ment férjhez a kiváló bostoni tanársebészhez, Dr. Leroy Goddard Crandonhöz, aki a spiritizmus lángoló híve volt. Amikor együtt meglátogattak egy nekromantát, a nő megjósolt a Crandonéknak, hogy Minának is megvan az a képessége, hogy vonzza a halottak szellemeit. A szeánszok során Mina elhunyt bátyjának, Walternek a szelleme állítólag még egy asztalt és táncra késztetett. Mina, aki most már Marjorie-nek nevezte magát, miközben médiumként dolgozott, azt akarta, hogy Walter szelleme testet öltsön benne, és állítólag gyakran, és akkor is megszólaltatta a hangját, amikor a száját kontroll céljából eltakarta. Magyarul hasbeszélő volt. Ahogy már említettem, a Scientific American magazin 2500 dolláros pénzdíjat ajánlott fel annak, aki teszt körülmények között meggyőzi a tudósokból és újságírókból álló bizottságot természetfeletti képességének a hitelességéről. A bizottság egyik tagja, surprise, surprise, Harry Houdini volt. A gazdag Crandonokat nem érdekelte a pénz, de a bizottság díjának elnyerése presztízzel járt volna. a túlságosan kritikusnak tartott Houdinit, J. Malcolm Byrd, egy Marjorie-t imádó újságíró nem tájékoztatta arról a szeánszról, amelyen Marjorie állítólag a szellemvilágból érkező érintéseket és ektoplazmát, valamint lebegő tárgyakat észlelt és hozott létre. Byrd azután egy cikket írt, amelyben közölte, hogy a bizottság Marjorie-nek ítéli oda a díjat. Amikor Houdini erről tudomást szerzett, leállította a nyomdákat, és ragaszkodott ahhoz, hogy részt vegyen egy szeánszon Marjorie-vel. Houdini kikényszerítette, hogy Byrd ne vehessen részt, mivel gyanította, hogy a férfi szerelmes a 36 éves nőbe, és ezért elfogult. Míg a legtöbb tagot meggyőzték a szeánszon kínált kísérteties jelenségek, mint például egy lebegő asztal és egy megafon, amely utasítás szerint lebegett, addig Houdini átlátott rajta. A szállodájába vezető úton a bűvész hangot adott érzéseinek. I've got her. All fraud. Vagyis elkaptam. Minden csalás. Jelentette ki. Ezért a következő ülésen egy speciálisan épített dobozzal lepte meg Marjorie-t, amelyből csak a feje látszott ki, ami a sötétben történő manipulációt hivatott kizárni. Marjorie vonakodva ugyan, de elfogadta a kihívást, de transzba esve Walter May hangján kijelentette, hogy Houdini csapdát állított neki, mivel a dobozban elrejtette egy összecsukható vonalzót, amellyel kompromittálhatja őt. Ezzel képes lett volna egy távoli asztalon levő tárgyakat mozgatni a százkor a teljes sötétségben. És valóban a dobozban megtalálták a vonalzót, amelyet arra használhatott volna, hogy a szeánsz alatt a fadoboz nyaki nyílásán keresztül átdugva tárgyakat mozgathasson. A vita most arról szólt, hogy Houdini rejtette-e el a vonalzót, hogy lejárassa Marjorie-t, vagy Marjorie követett el cselszövést Houdini elhallgattatására. Csak zárójelben Houdini asszisztensének állítólagos vallomása hamisnak bizonyult. Marjorie nem tudott más produkálni a dobozban, csak Walter May hangját, amint Houdinit átkozza. Ezért két tag kivételével a Scientific American bizottság minden tagja úgy találta, hogy egy szélhámos csapta be őket, így a díjat nem ítélték oda. Sir Arthur Conan Doyle azonban, akárcsak Byrd, megőrizte hitét Marjorie képességében. A médium kérdést végtelenül fontosnak tartom, jelentette ki Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes megalkotója, és a spiritizmus világszerte talán legismertebb képviselője, aki lánguló tisztelője volt Mina Crandonnek. Idézem, minden modern találmány és felfedezés jelentéktelenné válik azok mellett a médiumi tények mellett, amelyeket néhány éven belül rá fogják kényszeríteni magukat az egyetemes emberi elmére. Sir Arthur Conan Doyle nem volt egyedül ezzel a nézettel. A spiritizmus évtizedek óta létezett ugyan, de az első világháborút követően, amikor az Atlanti-óceán mindkét partján több tízezer családot érintett a halál, a mozgalom újjászületett. Az elesett katonák barátai és rokonai özönlöttek a szeánszokra, kétségbe esetten várva, hogy kapjanak valami szót vagy jelet a fátyolon túli életről. Sok médium, aki ebben az időszakban nyitott üzletet, nyilvánvalóan csaló volt, aki érzéketlenül játszott a gyászolók reményeivel. 1926-ban Houdini egészen addig ment, hogy felszólalt a kongresszus előtt egy törvényjavaslat támogatására, amely betiltotta volna a jövendőmondás színelését jutalomért. Sir Arthur Conan Doyle, aki sziklaszilárdan hitt a spiritizmusban, nem volt hajlandó elhinni Houdini leleplezéseit. Doyle mindig is úgy vélte, hogy Houdini egy erős, spiritista médium volt, és számos mutatványát paranormális képességek segítségével hajtotta végre, és ezeket a képességeket arra használta, hogy blokkolja más médiumok képességeit, amelyeket lebuktatott. Houdini spiritizmus ellenes keresztes hadjáratának igazi gyökerei talán a Sir Arthur Conan Doyle-al való barátságban találhatók, s anya halála is a Monroe gyász talán még inkább e felé terelte őt. Ahogy már mondtam, az első világháború után a spiritizmus hirtelen újra divatba jött. Doyle, aki a háborúban elvesztette a fiát és testvérét, a mozgalom szenvedélyes bajnoka lett. Houdini egy életre szóló tapasztalattal rendelkezett a trükkök terén, így Doyle-al volt miről beszélniük, amikor 1920-ban találkoztak. Houdini 1922-es filmje, a túlvilági ember egyébként úgy végződik, hogy a karaktere egy Doyle könyvet olvas, és egyetértően bólogat. Ez Doyle egyértelmű támogatás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. És itt, Doyle társaságában történik a legfontosabb kapcsolat Cecilia Weiss és a spiritizmus között. 1922. június 17-én Lady Doyle szánszot tart Houdininak, amelyen őt, azaz Houdini anyját idézte meg, automatikus íráson keresztül. Lady Doyle azonban kínos hibákat követ el, de Houdini udvarias, és először megtartja a gondolatait magának. Ezt Sir Arthur annak jelő veszi, hogy Houdini a szellemek oldalára állt, és ezt nyilvánosan is kimondja. Most Houdininek meg kell szólalni a témában, és amit mondani akar, az nem túl dicsérő. Doyle erre védekezően válaszol, és hirtelen Houdini nyilvános vitába keveredik a barátjával. És ez is közrejátszik abban, ami arra készteti, hogy a médiumok után menjen. Minden áron meg akarja nyerni ezt a harcot, ami nagyon is Houdini-szerű. Ráadásul rájön, hogy ebből fantasztikus show kerekedhet, és a karrierjének is olyan lendületet ad, amit a filmeivel nem kapott meg. Houdini tehát a csaló médiumok lebuktatójává válik. Sir Arthur felesége, Lady Doyle, médium volt, aki gyakran tartott szeánszokat, amelyeken úgy tűnt, hogy kapcsolatban áll a halottakkal. Egyébként az úgynevezett automata írás mestere volt. Az automata, vagy automatikus írás, más néven pszichográfia, állítólag az ember mentális képessége megváltozott tudatállapotban írott szavak tudatos írás nélkül történő leírására. Sir Arthur teljesen meg volt győződve felesége képességeiről. A radikális nézetkülönbség ellenére Houdininek és Sir Arthur Conan Doyle-nak néhány évig tartó barátsága mély volt, ugyan gyakran írtak egymásnak kölcsönös tiszteletükről és arról, hogy egyetértenek abban, hogy nem értenek egyet. A törés Houdini és Doyle kapcsolatában emiatt a szeánsz miatt történt meg 1922. június 17-én, amikor is Doyle meghívta Houdinit otthonába, hogy felesége Lady Doyle meggyőzze Houdinit az automatikus íráson keresztül. Lady Doyle, aki megidézte Houdini édesanyját, ezt írta, idézem. Ó, drágám, drágám! Hála az Istennek, végre túl vagyok rajta. Annyiszor próbálkoztam már. Most már boldog vagyok. Természetesen beszélni akarok a fiammal, az én szeretett fiammal. Az egyetlen árnyékom az volt, hogy az én szeretett fiam nem tudta, hogy milyen gyakran voltam vele mindvégig. Csak azt akarom, hogy tudja, hogy áthidaltam a szakadékot. Ezt akartam, ó, annyira. Most már nyugodtan pihenhetek. Hát, ez egy baromira általános levél, ha szabad ezt megjegyeznem. És ez volt Houdini meggyőződése is, aki egyáltalán nem volt lenyűgözve. Annyira nem, hogy a New York Sun-nak írt levelében, amelyben a spiritualisták közgyűlésének 5000 dolláros kihívására válaszolt, Houdini azt írta. Tökéletesen hajlandó vagyok hinni, de 25 évnyi kutatásom és több száz szeánszon való részvétel során soha nem láttam vagy hallottam semmit, ami meggyőzött volna arról, hogy van lehetőség a túlvilági szeretteinkkel való kommunikációra. Sir Arthur alig tudta elhinni, amit olvasott, hiszen épp az előbb mutatta meg személyesen Houdininek a bizonyítékot saját édesanyjának levelén keresztül. A barátja őszinteségéből vetett hite megingott és felháborodott. Hiszen a saját házamon a saját feleségem által győződhettél meg a halottakkal való sikeres kommunikációról. Houdini válaszol a levélek kapcsolatban, amelyet Lady Doyle keze által kapott. Szívből szerette volna, ha bebizonyosodik, hogy igazi a kapcsolat. Izgalommal várta. De a levél teljes egészségben angolul volt írva, tökéletes angolsággal. És Houdini anyja nem tudott angolul olvasni, írni vagy beszélni. Otthon magyarul vagy itt is beszéltek. Valamint a levelet egy kereszt díszítette. Houdini azonban zsidó családból származott, és mint zsidó személy miért rajzolt volna keresztet a levélre. Houdini tudta, hogy Sir Arthur a spiritizmust vallásként kezelte, de Houdini, ahogy maga fogalmazott, én személy szerint nem tehetem ezt, mert a mai napig nem láttam vagy hallottam semmit, ami engem megtéríthetett volna. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes atya, ez a bámulatosan kettős ember, aki a viktoriánus mesterdetektívét az olyan idézőjelben természetfeletti eseteknél is, mint a Sussexi vámpír vagy a Baskerville-i vérebb, teljesen racionális magyarázatokra vezette vissza, a való életben a misztika és a spiritizmus rabja volt. Sok előadást tartott ezekről, sőt, propagálta a szellemekben és a parapszichológiában való hitet. És végül még azt is adta, hogy két tínédzser lány becsapja a Cottingley tündérek fotóival. Bernd Stiege, irodalomtörténész is írt át a Conan Doyle affinitásáról, és szerinte Sherlock Holmes feltalálójának első pillantása, hogy ellentmondásos világnézetei a fotográfia médiumában találkoznak. Doyle Anglia legnagyobb fotós magazinjának írójaként kezdte a pályafutását, és egész életében lenyűgözték a fényképezőgépek. És, amit a fényképeken látott, azt mindig hajlamos volt elhinni. Tehát számára a fénykép a reális világ leképzése volt. Conan Doyle számára a monókról, az elhuntakról és a szellemekről készült fényképek tanúskodtak a létezésükről. Az egykori orvos a fényképezést objektív rögzítő médiumnak tekintette, ahogyan hősét, Sherlock Holmes is úgy jellemezte, mint a legtökéletesebb megfigyelőgépet, amelyet a világ valaha is látott. Az empirikus alapokon nyugvó bizonyítékok és a spiritualizmus témájában megjelent számos publikációja közötti látszólagos ellentét tehát Arthur Conan Doyle számára talán egyáltalán nem is volt ellentétes. Az, hogy tévedett ebben a megítélésben, és így többek között annak a két kis csalónak is bedőlt, akik egy gyerekkönyvből manórajzokat és tündéreket tűztek növényekre, és lefényképezték őket, azt mutatja, hogy korának tipikus szelleme volt. Állapítja meg Stiegler. A tudományba vetett hit és a természet feletti iránti elfogultság között tépelődött. Mindkettő tükröződik az akkoriban új médiumban, a fotográfiában. Sir Arthur Conan Doyle 1922-ben megjelent a Tündérek jönnek című könyvében azt írta. A viktoriánus korszak tudománya keményen és sterilen és csupaszon hatta a világot, mint egy holdbéli tájad. De ez a tudomány valójában csak egy kis fény a sötétségben, és a korlátozott, határozott tudáson kívül rájövünk, hogy körülöttünk hatalmas és fantasztikus lehetőségek vetik előre árnyékokat. Houdini képtelen volt meggyőzni Doyle-t arról, hogy az önmutatványai valójában egyszerű trükkök, ami a barátságuk keserű, nyilvános megszakadásához vezetett. ...1917-től 1926-ban, de következett haláláig Houdini az Amerikai Bűvészek Társaságának elnöke is volt. Élete utolsó éveiben, 1925 és 26-ban Houdini elindította a saját egész estés műsorát, amelyet három műsor egyben bűvészkedés, szökések és csaló médiumok leleplezése címmel hirdetett. Houdini következő élve eltemetése egy bonyolult színpadi szökés lett volna, amely egész estés műsorában szerepelt. A terv az volt, hogy Houdini megszökik, miután kényszerzubbonyba kötözték, koporsóba zárták, majd egy nagy homokkal teli tartályba temetik. A mutatvány lett volna az 1927-es évad fő attrakciója, de Houdini 1926. október 31-én meghalt. Szomorú kuriózum, hogy ezt az élve eltemetetéshez készített bronzkoporsót használták fel, hogy Houdini testét New Yorkba szállítsák a Halloween-kor bekövetkezett halálát követően. A Montreali Princess Színházban Houdini öltözőjében történt incidens szemtanúi azt feltételezték, hogy Houdini halálát Jocelyn Gordon Whitehead okozta, aki többször is megöklözte Houdini hasát. A szemtanúk Jacques Price és Sam Smilowitz diákok beszámolói általában alátámasztották egymást. Price szerint Whitehead megkérdezte Houdinit, hogy hisze a Biblia csodáiban, és hogy igaz-e, hogy a gyomorba mért ütések nem fájnak neki. Houdini laza választ adott, hogy a gyomra sokat kibír. Whitehead erre hirtelen minden figyelmeztetés nélkül néhány nagyon erős ütést mért Houdini hasára. Houdini akkor egy kanapén feküdt, mivel néhány nappal korábban a fellépés közben eltört a bokáját. Price szerint Houdini minden egyes ütésnél összerezent, és egy ütés közepette hirtelen megállította Whiteheadet, jelezve, hogy elég volt. És hozzátette, hogy nem volt lehetősége felkészülni az ütések ellen, mivel nem számított arra, hogy Whitehead ilyen hirtelen csap le rá. Ha nem tört volna el a bokája, akkor felállt volna a kanapéról, hogy jobb helyzetbe hozza magát, és hogy kitámaszza magát. Ezután Houdini egész este nagy fájdalmak közepette lépett fel, nem tudott aludni, és a következő két napon is állandó fájdalmai voltak, de nem fordult orvosi segítségért. Amikor végül orvoshoz fordult, már megállapították, hogy 39 fokos láza és akut vakbélgyulladása van, és azonnali műtetet javasoltak neki. A tanácsot figyelmen kívül hagyta, és úgy döntött, hogy folytatja a műsort. 1926. október 24-én, amikor Houdini megérkezett a Michigan állami Detroitban levő Garrick színházba, az utolsó előadására, már 40 fokos láza volt. A diagnózis ellenére Houdini színpadra lépett. A műsor alatt elájult, de összeszedte magát és folytatta. Ezt követően a Detroit-i Grace kórházba szállították. Nem egészen világos, hogy az öltözői incidens okozta-e Houdini későbbi halálát, mivel a tompa trauma és a vakbél gyulladás közötti kapcsolat kicsit bizonytalan. Harry Houdini 1926. október 31-én 13 óra 26-kor 52 éves korában a Detroit-i Grace kórház 401-es szobájában halt meg. A halála előtti utolsó szavai állítólag ezek voltak. Belefáradtam. Nem akarok többé harcolni. Utasításai szerint úgy temették el, hogy a fejét az édesanyjától kapott levélcsomagon nyugtatták. Abban a pillanatban, amikor a Houdini holttestét tartalmazó bronzkoporsót 10 illúzionista felemelte, az egyik barátja azt súgta. Fogadok, hogy már nincs benne. Harry Houdini temetésére 1926. november 4-én került sor New Yorkban, több mint 2000 gyászoló jelenlétében. Queensben temették el. Sírhelyére az Amerikai Bűvészek Társaságának címere került, akik minden novemberben törött pálcaszertartást tartanak a sírjánál. A szellemvilággal kapcsolatos szkepticizmusa ellenére Houdini megesküdött feleségének, Bessnek, hogy megpróbál kapcsolatba lépni vele a síron túlról. Azt mondta neki, hogy figyeljen egy konkrét üzenetre, egy kódsorozatra, amely a Roosevelt Hedge szavakat írja ki. Bess végül egy évtizedig próbált kapcsolatba lépni férjével, mindig október 31-én, Halloweenkor, Harry halála napján. Mielőtt feladta volna, állítólag azzal a mondattal, hogy 10 év elég hosszú idő ahhoz, hogy egy nő bármelyik férfira várjon. Mások azonban folytatták a megidézését, és az 1930-as évek óta a rajongók minden Halloweenkor Houdini szánszukat tartanak, hogy megpróbáljanak kommunikálni a bűvész szellemével. Még egy hivatalos Houdini szeánsz is létezik, amelyet minden évben más-más városban tartanak. És csak zárójelben 1929-ben Arthur Ford, Bess akkori társa állítólag kapcsolatba lépett Houdinivel, és Ford állítólag közvetítette a titkos kódot, de Bess később bevallotta, hogy az esetet csak megjátszották. Houdini hagyatékának és emléktárgyainak nagy részét bűvész kollégájára és barátjára John Mulholland-ra hagyta. 1991-ben David Copperfield, illúzionista és televíziós előadó művész megvásárolta a gyűjteményt, amelyeket most Copperfield raktárában Las Vegasban archiválnak és őriznek. Ez a világ legnagyobb Houdini emléktárgy gyűjteményét tartalmazza, és mintegy 80 ezer darab Houdini és más bűvészek emléktárgyait őrzi. Köztük Houdini színpadi kellékeit és anyagait, az átépített vízi kínzó szekrényét és a metamorfózis ládáját. A nagy közönség számára nem látogatható, de meghívás alapján bűvészek, tudósok, kutatók, újságírók és komoly gyűjtők számára túrákat szerveznek. Harry Houdini életében bűvészként és szabaduló művészként volt ismert, de szkeptikusként a hamis médiumok és a profit-orientált spiritiszták fáradhatatlan lebuktatójaként is. A stratégia, amit követett, igencsak egyszerű volt, amely a tudományos módszerek alapvető lépésein alapul. Keményen dolgozott minden új hipotézis megcáfolásán, bár nyitott maradt az új bizonyítékokra. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Houdini a modern szkeptikusok egyik atya. Sem láncok, sem bilincsek, sem fadobozok, sem kényszerzubonyok, de még börtöncellák sem tudták őt megállítani. A koldus szegény bevándorló fiú, aki előbb előadó művész kisvándor cirkuszokban, később a bilincsek és zárak szakértője, kaszkadőr és szenzációhajház, jól fizetett sósztár, szenvedélyesgyűjtő és harcos a nekromanták és mesterkedéseik ellen, Houdini mindezekből állt. Sok évvel korai halála után Harry Houdini személye és mítosza továbbra is lenyűgöz és elképeszt minket. Ennyi volt az agytágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keresd az Agytágító podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!